No, hát egy kis energetikai helyzet elemzésre kértük Plecser Tamást, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjét. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Most ez ilyen turbulens időszak meglátásod szerint? Tehát sorjáznak a hírek, vagy csak mi látjuk úgy, hogy mivel itt a fűtési szezon, hirtelen mindenkit elkezdett érdekelni az energiahordozók piaca?
Hát nézd, de saját hívás listámat nézve azért valahol 2022 óta szinte permanens gáz és energiakrízis van, bár az utóbbi fél egy évben az egy kicsit enyhültek ezek a feszültségek, de továbbra is azért itt van velünk, tehát én azt hiszem, hogy 2025 is egy izgalmas éve lesz az energetikának.
Igen. Hát önmagában az, hogy leállt a gázszállítás az egyik vezetéken Ukrajna irányából, azért ez egy komoly információ, és sokan fölkapták a fejüket, és megijedtek, hogy jaj, ebből mi lesz, főleg, hogy politikai szinten tart az egymásnak feszülés.
De én azt sem értem, hogy miért van ez az ijedelem, hiszen a Ukrajnát megkerülve, erre már gondoltak az oroszok, hogy nem lesz mindig felhőtlen a viszonyuk Ukrajnával, és hát akkor megkerülték az országot, és van török áramlat, onnan jön elvileg gáz, tehát ez mekkora probléma mondjuk Közép-Kelet-Európa szempontjából. Meg hát az amerikaiak is kapacitálják Európát is, meg szerintem bennünket is, hogy vegyünk akkor amerikai LNG-t.
Én azt gondolom, hogy most már ellátható ez a piac az ukrán gáztranzit nélkül is. Ami viszont egyértelműen azért hat, hogy ennek a tranzit útvonalnak a kiesése emeli az árakat, és hát ugye azt látjuk, hogy tulajdonképpen az európai földgázára az egyéves csúcson van, aminek részben egyébként ez az oka, hogy ez az ukrán-orosz gáztranzit szerződés lejártával, hát nem érkezik Ukrajnán keresztül földgáz, annak ellenére, hogy azért voltak olyan hangok, amelyek szerint ezt a megegyezést meg lehetett volna újra kötni, hát úgy tűnik, hogy a felek, én azt gondolom, politikai okok miatt nem úgy döntöttek, hogy ez a jó viszony folytatódhat ebbe a szempontból.
Ez újra köthető, újraindítható, hogyha úgy alakul a politikai helyzet például?
Én azt látom, hogy ugye gazdasági oldalról van egy erős nyomás, hogy legyen valami fajta kereskedés, hiszen az oroszoknak is érdekük lenne ezen az útvonalon eladni földgázt, és hát Ukrajnának is egy komoly tranzitbevételez. Viszont olyan erős a politikai nyomás mind a két oldalon, hogy ezt a szerződést ne folytassuk tovább, hogy ez a politikai erő, ez nagyobb egyelőre, mint a gazdasági nyomás. Van egy olyan érzésem is, hogy néhány hónap múlva, amikor ez az erős politikai nyomás, vagy az erős fellendülés, vagy utálat egymás iránt, ez csökken, vagy nincs annyira a figyelem középpontjában, akkor valamilyen módon újraindulhatnak azért a szállítások. Biztos vagyok benne, vagy jó eséllyel azt látom, hogy azért államközi szerződés erről nem lesz, de azt elképzelhetőnek tartom, hogy mondjuk kereskedők az orosz-ukrán határnál vetnek át gázt, és áthozzák valahogy Ukrajnán keresztül, tehát hogy lesz azért valamennyi tranzit talán a jövőben.
Oké, maga az orosz gáz és annak piaci helyzete, az milyen lehet 2025-ben, mert ugye amerikai szövetségeseink a Gazprom Bank révén megnehezítik az orosz gáz piacra jutását, mert hogy megnehezítik a ellenértékének a kifizetését. Ez átrendezheti az orosz gáz piaci helyzetét? Mert most beszéltünk az ukrán tranzitról, az egy dolog, de mint mondtam, Törökországon keresztül azért jön orosz gáz Európába, de ha ezt nem engedik rendesen és gördülékenyen fizetni, hanem manőverezni kell, az egyrészt megdrágítja, másrészt megnehezíti a szállítást.
Hát ugye az orosz gáznak jelenleg most már olyan 3-4%-os piaci részesedése van az egész Európai Unióban. Igaz, hogyha mi magyar szempontjánkat nézzük, ugye ez egy nagyon fontos forrás, hiszen mi vagyunk tulajdonképpen az utolsó nagy vevői az Európai Unión belül az orosz földgáznak. Én azt hiszem, hogy lesz egyfajta politikai nyomás Magyarországon is a jövőben, hogy erről az orosz gázszállításról mondjon le. Valahol nekem ez a Gazprom Bank betiltása, ez ennek az első jele. Ugye még 2022-ben egyébként az Európai Unió beszélt arról, hogy 2027-re teljesen le kellene állni az orosz kőolaj és földgáz importtal. De én azt hiszem, hogy ez a terv, ez még most is él.
Aha, oké. Egy kicsit akkor így az európai gázhelyzetet vegyük górcső alá, mert a tárolók azok meg nem függetlenül gondolom az időjárási körülményektől apadnak. Hogyha még egy mert ugye a nagyapáink mondják, hogy ez nem tél, mert az a tél, amikor mínusz 10 fok van két hónapon keresztül. Tehát, hogyha egy ilyen extrém időjárás, mostani szemmel nézve extrém időjárás megköszönt, akkor is mondjuk amerikai LNG-vel simán le lehet hozni egy európai gáz kihívást?
Én azt gondolom, hogy igen, nem feltétlenül amerikai LNG-vel, hanem bármilyen más LNG-vel. Annyira fejlett most már az infrastruktúra, hogy szerintem ez megoldható. Egy ilyen esetben viszont az árak azon magasabbak lehetnek, mint most. Tehát itt igazából a fő kihívás szerintem az, hogy milyen gázárak lesznek. Ugye ez az 50 euró per megawattórás ára, hogy említettem, a 2023. november óta a legmagasabb ár, és azért ez látszik, hogy ez nagyon fáj az európai gazdaságnak.
Igen, hol van itt a határ? Ez lett volna pont a következő kérdés, hogy a tranzit elakadása, vagy ideiglenes, vagy ki tudja meddig tartó szüneteltetése mellett, ami igazán izgalmas az, hogy éves csúcson zárunk, és magasra került az ár. Helyezzük el ezt az 50 eurót, hogy akkor ez pontosan, meddig szaladtunk föl, amikor a nagy krízis volt, mennyi volt az alja, honnan jött föl, és hol van az, ahol ez már mondjuk fáj a magyar gazdaság is, ami nyilván ugye az oroszoktól kapjuk, de ehhez kötődik a mi árazásunk is.
Hát ugye a 2010-es évek átlaga, csak hogy referencia legyen, az 20 euró per megawattóra volt, tehát 2010 és 20 között ennyi volt az átlagár. Ugye 2022-ben ez egészen elszaladt 300 euró fölé, 2022 augusztusában. Tavaly februárban volt egyébként a mélypont, akkor 25 euró per megawattóra volt, tehát tavaly februárhoz képest is mondjuk most dupla akkora az ár, és hát ugye az előző évtizedhez képest pedig 2,5-szer magasabb jelenleg az európai földgázár, mint abban az évtizedben volt. Tehát itt azért egy nagyon komoly és nagyon lendületes árváltozásokat láttunk az elmúlt néhány évben.
Uh-huh. Azt kérdezi a hallgató, hogy a török áramlat jövője mennyire stabil? Vagy mennyire bizonytalan? Mert hogyha egyik kézzel ugye engedjük valamennyire az orosz gáz, de mondjuk szankcionáljuk a kifizetését, akkor nagy kérdés, hogy ez meddig érheti meg. Meg nyilván van egy olyan érzés az embernek, hogy az Egyesült Államok piacot csinál a saját LNG-nek, vagy nem csak Magyarországon, hanem Európában is.
Igen, van egy ilyen olvasata is ennek a kérdésnek, én is azt látom, hogy részben ez így van, de azért itt azért az orosz félnek is kellett ehhez lépnie, hogy ezért ez az egész bekövetkezzen. Ugye tulajdonképpen 2022 nyarán az európai szankciókra válaszul leállították az oroszok a legnagyobb partnerek felé a szállítást, mert ők is azért hozzájárultak ahhoz, hogy ez a piac számukra elvesszen. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Az tény, hogy az LNG irányába fog menni ez az egész piac, és ami egyébként talán a jó hír, hogy 2025 végétől kezdve nagy mértékben megnő a globális kínálat. Ami mondjak nektek egy fontos célt. 2030-ig a becsések szerint közel 50%-kal nő a globális LNG kapacitás. Tehát itt nagyon nagy túlkínálat lesz 2025 végétől kezdve.
No, hát végre egy jó hír a földgáz.
Hát az ár szempontjából ez mindenképpen jó hír. Ezt az 50 eurót még helyezzük el így lakossági gázár tekintetében, hogy ez mondjuk ehhez képest hol van a rezsicsökkentett, meg a nem rezsicsökkentett a limitet túllépők számára a magyar lakossági ár.
Igen, tehát ugye valóban az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett árat fizetünk, az durván olyan 18-20 euró per megawattórának felel meg. Ettől a ponttól kezdve azonban a lakossági gázár, ha jól emlékszem, közel 7-szeresére ugrik, tehát az mondjuk ennek a 18-20 eurónak a 7-szeresét jelenti. Nyilván itt nem lehet egy az egybe számolni, mert azért vannak egyéb tételek, adók, rendszerhasználati díjak, egyebek, de azt lehet mondani, hogy ez az 50 euró per megawattóra, az bőven alatta van a nem rezsicsökkentett árnak.
Uh-huh, tehát ez nem borítja föl még ezt a rendszert, ami most Magyarországon van.
Nem, én azt gondolom, számogattuk még 2022-ben, hogy egyébként Magyarországnak azért az a kb. 70-80 euró per megawattórás ár, ami például folyófizetési mérleg szempontból már problémát jelent, tehát attól a szintől azért még messze vagyunk.
Uh-huh, tehát akkor ez még nem lesz forintgyengítő hatású, hogyha itt maradunk mondjuk jövőre, nem lesz nagyobb emelkedés, akár a később beérkező kínálattól tartva?
Én azt gondolom, hogy nem, bár 2025-ben valószínűleg még magas gázárak lesznek, ezt mutatja egyébként a piac is, tehát ezt mutatják a előremutató úgynevezett forward árak. Ugye fel kell töltenünk mindig novemberig 90%-ig a gáztárolókat. Nagyon érdekes, hogy ennek megfelelően például a mostani februári árak azok megegyeznek a nyári árakkal, tehát nyára is ilyen 45-50 eurós árat becsül jelenleg a piac. 2025 végétől kezdve azonban az egész piac lényegében alacsonyabb árakat becsül, a 2026-os úgynevezett forward árak azok inkább ilyen 35-40 euró per megawattórás tisztában vannak jelenleg.
Oké, akkor váltsunk egy kis témát, de maradjunk az energiahordozóknál, ez a kőolaj. Van arra esély szerinted, hogy az orosz kőolajat is ugyanolyan szankciók alá vetik, és az orosz kőolajszállítások is leállhatnak a gázszállításokhoz hasonló a Magyarországra?
Hát ugye a kőolajra már most vannak európai uniós szankciók, ugye szemben a földgázzal, ott csak minimális mértékű van. Én azt hiszem, hogy itt is nyomás lesz politikailag, hogy váljunk erről le. Ebből a szempontból tulajdonképpen nincsen különbség. Nagy kérdés, hogy ez a politikai játék ez hogy fog alakulni, de igen, itt is egyébként nyomás lehet Magyarországra, hogy ne vegyen mondjuk a jövőben orosz kőolajat.
Meg vagyunk orosz kőolaj nélkül? Mert ugye ilyenkor jön a képbe, hogy a MOL még nem készült fel, stb. Stb. Van egy vita a horvátokról, a tranzitdíjakról, stb. Stb. Tehát, hogy ez is ezer és egy nyitott kérdést hozhat ez a téma.
Hát a MOL stratégiája szerint ők ugye haladnak azokkal a projektekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ne a barátságkőolaj vezetékről lássuk el az országot nyersolajjal. Ez 2026 végére kész lehetnek ezek a projektek, bár az utóbbi időszakban minthogyha egyfajta megtorpanás lenne itt. Legalábbis én nem látom egyértelműen, hogy a MOL ezekkel a projektekkel sietne. Ugye itt a gond az, hogyha hirtelen kell váltani. Hirtelen kell váltani, akkor az mondjuk tényleg gondot okozhat, az szerintem egy minimum fél-egy évig azt okozná, hogy kisebb kapacitás kihasználtság mellett menne mondjuk a Dunai finomító. Viszont utána ez visszaállítható 100%-ra, illetve van egy nagyon fontos szempont még, hogy hát politikailag meg kellene egyezni Horvátországgal, hiszen az az ország, ahonnan keresztül ugye a tenger felől hozhatunk alternatív forrásokat. És hát itt láthatóan azért a horvát-magyar viszony, és az energetikai viszony is, ez nem éppen felhőtlen emberi.
Egyébként ma már Magyarország szóba került, beszélünk egy kicsit az adóemelésről is. Ugye jövedéki adóemelés, infláció követő volt egy brutális nagy drágulás egyik napról a másikra a kutakon. Ez mennyire szokta fékezni a keresletet, akár időlegesen, akár hosszabb távon?
Hát ugye arról van szó, hogy 6 forinttal emelkedik a jövedéki adó mindkét termék, tehát a dízel és a benzin esetében is, mert ugye rájön az áfa, tehát mondjuk egy olyan 8 forintos literenkénti emelést jelent. Én nem hiszem, hogy ez az áremelkedés ez önmagában a keresletet fékezni. Látható egyébként, hogy a kereslet különösen a dízel esetében nem túl erős most Magyarországon, ami sokkal inkább összefügg azzal, hogy miként alakul a gazdasági aktivitás. Ugye a dízelt elsősorban a szállítás használja, látszik az, hogy Magyarország hát nem túl izmos gazdasági növekedést tud produkálni, mert ez tükrözi tulajdonképpen a dízelfogyasztás alakulása is. Azt gondolom, hogy ez fontosabb, mint az, hogy az árak mekkora mértékben változnak.
Egyébként a világ kőolajpiacának milyen kilátásai vannak 2025-re nézve?
Igen, mert vannak olyan várakozások, hogy hát nincs jó paszban a világgazdaság, a kínai gazdaság is küzd, ez csökkenti az igényt, a geopolitikai kockázatok meg inkább fölfelé emelik, így sokszerűen ugye Hormuzi szoros lezárásától tartanak még mindig sokan, ami emelni az olajárat, ugyanakkor a gazdasági, illetve a fölhasználás oldalról meg mintha inkább a lejtő tűnne valószínűbbnek.
Hát ugye alapvetően a várakozások idénre egy olyan 70-75 dollár körüli Brent árat mutatnak, tehát körülbelül ott vannak a várakozások, ahol most egyébként az árban. Én azt látom, hogy ugye valóban van egy komoly felfelemutató kockázat, ha geopolitikában valami történik. Ha nem történik komoly megrázkodtatást, ideértem azt, hogy mondjuk Irán ellen erősebb szankciók lépnek életbe, vagy ebbe az orosz olajipar elleni szankcióban lesz komolyabb változás. Tehát ha ezek nem következnek be, akkor valószínűleg az olajra inkább lefele tartó nyomás lesz. Egyszerűen azért, mert látható, hogy a kínálat nagyon gyorsan nő, főleg a nem OPEC országok részéről, miközben a keresleti oldal nem túl izmos, tehát én simán el tudom képzelni még akár a 6-ossal, vagy akár az 5-ossal kezdődő Brent árakat is. Tehát én inkább lefele látok kockátot, hogyha a geopolitika nem játszik szerepet.
A kérdés, hogy ebből az olajár csökkenésből mennyit fogunk tudni profitálni, tekintve, hogy eléggé gyenge a forint, az olajért meg dollárba kell fizetni.
Ez pontosan így van, én megmondom, hogy inkább a forint oldaláról látok kockázatot, hogyha mondjuk a magyar üzemanyag árakat nézzük. Tehát azt hiszem, hogy a nyersolaj ára az nem akkora felfelé mutató kockázatot mutat, illetve hát az olajtermékek sem tűnnek annyival drágábbnak, vagy akkora ár is nem látszik, mint a korábbi években. Tehát én azt hiszem, hogy a forint oldaláról van igazából a komoly kockázat, hogy a magyar kiskereskedelmi üzemanyag árak elszállnak.
Oké, hát a proféta szóljon belőled, mert akkor egy kicsit talán nehezebb földgáz piaci év, meg rejön egy kicsit könnyebb kőolaj piaci, azért ezt ki lehet bírni, olyan nagy vész akkor ezek szerint nincsen, úgyhogy ezért mondtam ezt. Köszönjük szépen a helyzetértékelést.
Köszönöm szépen én is.
Szervusz, minden jót kívánunk. Plecser Tamással, az Erste befektetési ZRT olaj- és gázpiaci elemzőjével néztük végig így év végén, hogy mi várható a földgáz és a kőolaj piacán.